Talán még emlékeznek rá, hogy a művész ősszel egy Indiát bemutató izgalmas tárlattal jelentkezett a közönség előtt. Ezúttal azonban Nagybotont dokumentálni kíván. Főszereplői az emberek, portrék, arcok, a lélek tükrének kivetülései. Nagybotont hihetetlen érzékkel és érzékenységgel örökíti meg azokat az embereket, akikkel fotós körútjai során találkozik, és akik egy letűnő világ még élő szereplői. A székelyföldi és csángó falvak hagyományainak bemutatása, megörökítése a célja elsősorban Nagybotonnak, de az ott élők az élet minden nehézségét és kihívását a tekintetükben viselők bemutatása szintén elsődleges szempont. Szereplői személynek villanása, az évtizedes ráncok az arcokon és kezeken, az élet örömeit és nehézségeit is sugárzó emberek mérhetetlen erővel elevenednek meg a fekete-fehér képeken. Környezetük csak olykor sejlik fel a háttérben. Ritkán látjuk őket mindennapi cselekedeteik közepette, de olyannyira kifejezőek a képeken, hogy könnyűszerrel tudjuk elképzelni akár azt a milliót, amelyben élnek és amelyért küzdenek nap mint nap. Egy szerszámra vagy egy botra támaszkodó ember már is jelzi azt a tevékenységet, amely közepette a kép készült, de állataik mellett vagy azokat átölelve egyből az élet apró örömei is felvillannak az elégedett tekintetekben. Nagybotont ismerkedik nem csak a környezettel, hanem az emberrel is, akit meg akar örökíteni. A székelyi csángó falvakat behatóan ismeri, az ott élőket úgy szintén. A képek nem a véletlen művei, a szerencse viszont annál nagyobb szerepet játszik abban, hogy egy tekintetnek és egy gesztusnak az üzenete mit hordoz. Közhely, hogy a pillanat megragadása a legfontosabb, de egy fotós számára valóban ez jelenti a legnagyobb kihívást. Hogy a boci éppen megnyalja a gazdáját, hogy a madár éppen abban a pillanatban kapja ki a halat a vízből, és az indiai biciklis éppen akkor karikázzon be a képbe egy csokornyi csirkével, amikor a fényképezőgép kattan. A fotózás a szerencse és a pillanat műve, no meg annak a tudásnak az eredménye, amely meg is előlegezi, és talán előre is vetíti a pillanatot, a megérzésé, hogy mi fog következni. A jó fotósnak nem csak a technikai tudással kell rendelkeznie, hanem azzal az empátiával is, amely elengedhetetlen ember és fényképezőgép együttműködésében. Nagybotont szociófotókat készít a legszívesebben, dokumentál, megörökít. Természetesen érdeklődése sokkal szerte ágazóbb, hisz a madárvilág is vonza, a lesből elkapott pillanatok, a madarak viselkedésének, életének a megörökítése. Ez is a szerencse kategóriájába tartozik, és annak a kihívásnak a része, amikor a különböző madárfajok röptét, viselkedését kell előrevetíteni valamilyen módon. Nagybotond jelenleg egy albumon is dolgozik, amely a székelyföldet és a csángó hagyományokat, életformát dokumentálja. A munka, a fotók gyűjtése még nem fejeződött be. Ez még megoldandó feladat, ugyanúgy, ahogyan a jelen dokumentálása is lassan feladattá válik. A következőkben Nagybotont fotóművésszel beszélgetünk folyamatokról, technikáról és természetesen szerencséről. Gyönyörű portrékat látunk itt, és ez most csak egy szelete annak, ami téged érdekel, és amit fotózol általában. És ezek a portrék azért felvillantják a hátteret, a környezetet, az élet módját, vagy a környezetét annak az embernek, akit ábrázolnak. Mennyire tudsz te ilyenkor tényleg ennyire célirányosan elindulni és fényképezni, hogy leszűkítsed, hogy most ezt fogok fényképezni, és nem fotózok mást? Vagy a téma, mikor ott van, akkor muszáj?
Általában mindig, amikor elindulok fotózni, van egy kezdeti elképzelésem, hogy mit szeretnék fotózni, egy milyen témát szeretnék. Persze értelemszerű, hogyha egy más téma adódik, azért nem mondom azt, hogy nem, azt is lefényképezem. Például a portrékat, ami emek kiállításon van, azt nem szándékosan keresem, hanem egy helyszínen, mikor vagyok, a dokumentarista fotózás mellett, ha olyan arccal, olyan személlyel tudok szembe menni, akire úgy ránézek, és azt mondom, hogy hát ez egy nagyon szép portré alany lenne, akkor szoktak ezek a portrék elkészülni.
Viszont annak valamennyire meg kell ismerni a belsejét, a személyiségét, hiszen annak valahogyan tükröződnie kell a képen. Van erre időd? Van erre módszered? Leülsz beszélgetni az emberrel? Barátkozol vele?
Igen, természetesen az, hogy megismerjem az embert, az nagyon fontos. Már csak azért is, hogy a görcs, a gátlás, a feszültség oldódjon. Általában a módszerem az úgy szokott kinézni, hogy mielőtt valakivel találkozom, sosem találkoztunk még. Szóba állunk, egy kicsit társalgunk, hogy megismerjük, ki vagyok én, mi vagyok én, mit is keresek egyáltalán, mi az én célom, mert hogyha így rátörök jóformán, mondjam így, akkor megijed, és biztosan nem lehet jól fényképezni. De hogyha szóba állok vele, és azt az időt rászánom, az minden esetben nekem kifizetődik, mert utána már jobban is ismerem, talán az emberbe is tudom helyezni egy olyan helyszínre, ahol egy picit az életéből is tudok visszatükrözni valamit, és számtalanszor visszamegyek. Tehát általában a legelső fotózás, amikor találkozok valakivel, természetesen fényképek is születnek, de inkább a kapcsolatfelvételről szól. És mikor másodszor azon a helyszínen vagyok, akkor visszaviszek neki fényképet kinyomtatva, a kezébe adom, vagy az alatt ugye a digitális világnak köszönhetően már az unokákon keresztül a fénykép eljuthat hozzá. A második találkozás szokott az igazi lenni, mert akkor már tényleg úgymond befogad engem, és akkor már önmagát adja, tényleg gátlások nélkül, már úgy megyek hozzá, mint egy ismerős, második, harmadik vagy sokadik fényképezésből szoktak összejönni a legigazibb, a legőszintébb felvételek.
Célirányosan egy folyamat ez tulajdonképpen, aminek az eredménye ezek a képek.
Igen, tehát nagyjából kijelölök egy környéket, egy falut, egy községet, vagy egy zónát, ha mondjuk így mondom a Csángóföld, moldvai, gyímesi rész, és azt a zónát több éven keresztül látogatom, ahányszor csak időm van rá. És így adódik, hogy már egy meglévő ismeretség, ismerős körre rá tudom építeni az egész fotózást, és ez minden egyes fotózással még bővül. Tehát mindig meglátogatom azokat a, nevezzem már barátaimnak, akiket azelőtt is fotóztam, még akkor is, hogyha éppen most nem tervezek fotózni. De azért, hogy újból találkozzunk, esetleg egy kis pálinkát adok, egyet beszélgetünk. Mindenféleképp a fénykép mellett nekem nagyon-nagyon sokat érnek ezek a beszélgetések. Mert olyan jó egy picit kiszakadni a város mozgalmas életéből, és ezt a lassabb, falusi, nyugodtabb életbe becsöppenni, meghallgatni a történeteket. Ez az a dolog, ami a fényképeken nem látszódik, de nagyon-nagyon sok energiát fektetek ebbe is.
Ők mit szólnak tehát, amikor megjelenik valaki, visszatér hozzájuk, jön egy hóbortos fotós fényképezőgépével, a nagy objektívekkel, és azokat rájuk szegezi. Tehát ezek idős emberek, van itt 102 éves néni is, aki még mindig él, hál' Istennek, most már 106. Kellő súllyal tudják ők kezelni azt, hogy te odaérkezel, és tulajdonképpen valamilyenféle dokumentálódást végzel?
Az esetek többségében ugye ezt kimondhatjuk, hogy nagyon vendégszerető emberek lakják Székelyföldet. És ezt észreveszem a fotózáson is, hogy míg nyugaton már az ember rosszat feltételez egy idegentől. Nálunk Székelyföldön, én ha bemegyek a kapun belül, akár lakhat egy idős néni egyedül, vagy egy idős bácsi, aki ugye már egy kicsit ki van téve mindenféle veszélynek, de ők nem így állnak hozzá. Ők úgy állnak hozzá, hogy jön egy idegen, aki biztosan barátságos széllal érkezik, és starból már nagyon jól indulok emiatt. Nem érzem azt, hogy bezárkóznának, és sokszor a korukat meghazudtolva nagyon nyitottak sok mindenre. Tehát mielőtt megértik, hogy én mit szeretnék, ugye említettem, hogy hamarabb azért kicsit ismerkedünk, hogy ne az legyen, hogy egyből rájuk rontok. De mielőtt megértik, nagyon-nagyon fogékonyak a fotózásra, és sokszor azt vettem észre, hogy ha nem is a fotózás a lényeg nekik, akkor az, hogy valaki hozzájuk ment, van, akihez szólni egy szót, kezdhetik elmesélni az életüket, mert én fogékony, nyitott vagyok rá. Számukra egy alkalmi társ vagyok, akivel lehet két szót váltani, és emiatt nagy a nyitottság.
Tudnak ők természetesen viselkedni a természetes környezetükben olyankor, amikor rájuk szegeződik az az objektív?
Eleinte megijednek, Számtalanszor hallom azt, hogy jaj, hát én már idős vagyok, fiatalabbat fényképezzen, egy fiatal lányt, egy fiatal nőt. Mikor egy kicsit kezdem dicsérni a lakását, hogy milyen szép, hagyományos háza van, vagy esetleg az a régi bútor, amire sokan azt mondják, hogy hát ki kell dobni, én meglátom az értéket benne, mielőtt ők észreveszik, hogy az a világ, ahol ők laknak, ahol ők élik a mindennapjaikat, számomra szép, számomra jó, onnan kezdve igen, onnan kezdve nagyon egyszerű.
Állítod őket valamelyest, valamilyen pózba vagy valahogyan, hiszen kinéz az ablakon, leül a kőre a néni ott, vagy rátámaszkodik a pottyára, tehát ezek pillanatképek, vagy beállítottak valamelyest?
A pillanatképek között lehet találni beállított képeket is. Nagyon sokszor, ha szerencsés vagyok és kellően szemfüles, akkor a legszebb pillanatképből lesz a legjobb kép. De olyan is van, hogy ha vannak valami zavaró tényezők, például egy műanyagvedret azért félreteszek, mert lehet, hogy nem talál annyira abba a szoba belsőbe, vagy megkérem, hogy üljön át az ablakhoz, mert onnan szebb a fény. Tehát ilyen szempontból állítom be a képeimet, de nem tér el a valóságtól, és ha beállított is, ugyanazt a valóságot adja vissza, csak egy más szemszögből, egy kicsit kontrolláltabb körülmények között.
Mit igyekszel elkapni? Tehát milyen legyen az az arc, tekintet, az a szem, hiszen vannak itt nagyon-nagyon közeliek is, tehát úgy csillog a szeme, és annyira őszinte és meleg. Ezt hogyan kell elkapni? Ez már egy 50. kép például, vagy a szerencse is ott van ilyenkor?
A szerencse hordozza, mert attól függ, hogy kivel találkozok. Természetesen lehet az 50. kép is, hogyha mondjuk már, ahogy említettem, visszajárok fényképezni, és egy újabb kompozíciót, egy újabb elképzelésem van, akkor lehet az 50. kép is. De ez többnyire szerencse és emberismeret. Tehát ahogy sétálok egy faluba az utcán, és jönnek-mennek szembe az emberek, próbálok úgy a szemükbe nézni, próbálom megnézni, hogy mennyire karakteres az arc, és ha úgy találom, hogy ez egy nagyon szép karakteres, szépen megöregedett arc, akkor következik az, hogy szóválok vele és fényképezem. Tehát a szerencse műve is.
Meg a boci, amelyik éppen sikerül nyolnia, és azt a pillanatot elkapnod. Ez a szerencse?
Igen, ez egy nagyon érdekes kép. Nagyon-nagyon büszkék a saját állataikra. Tehát aki állatot tart, nagyon-nagyon könnyű őket fényképezni az állataiknak a jelenlétében. Ha én mondjuk rákérdek arról, hogy az istálóban ugyan bizony milyen állat van, nem csak elmondja, hanem rögtön meg is hív az istálóba, hogy megmutassa számomra, és innen jönnek ezek a szép pillanatok, mert megsimogatja. Nagyon szép azt látni, hogy bár haszonállatokról beszélünk, de amellett, hogy az az állat munkát végez, mégis társ, megsimogatja a gazdája, társként tekint rá, és ezek nagyon őszinte pillanatok. Ezt általában nem kell beállítanom.
Jött néhány látogató az imént, megnézték a képeket, és elhangzott egy olyan mondat, hogy mennyi történet. Gondolom, ennek nyilván mindegyiknek van egy története, ezt te nagyon jól tudod. De valamilyen történetet próbálsz ezekbe a portrékba becsempészni, vagy óhatatlanul bekerülhet azáltal, hogy a háttér milyen, hogy éppen mit csinál az illető?
Hogyha a portréról beszélek, akkor az emberközpontú kell lennie. Tehát egy emberről, egy portré, az mindenféleképp az emberről szól. De amellett, hogy egy embert lefényképezek, egy nagyon keveset mindig igyekezek becsempészni az őt körülvevő világból is. A lakásából esetleg egy részletet, vagy több részletet, a természetből, ahol éppen az úton halad az ökrösszekérrel például, vagy az ablak, ugye, vagy fent a moldvai csángó részen a keresztek alatt az imádkozó nő. Tehát azért tud egy picit mégis Székelyföldből is visszaadni ez a portrésorozat, mert nem kizárólagosan az emberre, a portréra központosítok, hanem egy picit be akarok mutatni mindig a környezetéből is.
Célirányos minden egyes ilyen képen a dokumentálás is. Vannak neked egyéb fotóid, szociófotóid, ami szintén a dokumentációnak a kategóriájába tartozik. De hát, hogy jelenjen meg az a régi pince ott például, ami csodálatos, és már-már kuriózum számba megy.
Nagyon sok olyan fényképem is van, ahol talán a dokumentarista szempont lép előtérbe. Azok a fényképek ezen a kiállításon nem kaptak helyet, mert ezt próbáltam a művészileg erősebb fényképeket most kiválogatni. De viszont, hogyha egy olyan hagyománnyal találkozok, vagy egy olyan tárgyal, hogy egy olyan mesterséggel, amelyik már tudom, hogy hát ha nem is az utolsó, de az utolsó előtti órában vagyunk, akkor természetesen nagy hangsúlyt fektetek annak a dokumentálására, az eszközeire, amit használnak, különböző mozzanatára. Egy ilyen fotózás nagyon erős dokumentarista jellegű, de természetesen kerül egy-egy portré is, kerül egy-egy mélyebb pillanat is, ami lehet, hogy nem annyira dokumentarista, de erősebb művészi szempontból. És ha sikerül mind a kettőt egy fényképen érvényesítenem, akkor mondhatnám, hogy elértem a célomat.
Ezek az emberek ugye nyilván egy letűnő kornak a képviselői, mind idős emberek, és az öregkor szépsége az is, meg az elmúlt évtizedek azok, amelyeket itt viszont látunk ezeken az arcokon. Hogyan egyensúlyozol ilyenkor, hiszen nagyon szép öreg idős arcok ezek, a megfelelő ráncokkal. De hogy megfelelő legyen az a kép, hogy ne billenjen el, hogy a háttér se terelje el a figyelmet erről az arcról. Tehát hogyan komponálsz tulajdonképpen?
Hát az, hogy hogyan komponálok, nem mondhatnám, hogy lenne egy aranyszabály. Általában mindig a helyzet hozza, és a helyzet diktálja, hogy hogyan álljak hozzá én, mint fényképész. Mindig körülnézek, hogy mit is látok éppen az ember arca mellett, hogy néz ki az a lakás, hogy néz ki az a környék, az a környezet. És mindig az alapján döntöm el, hogy inkább jobban összpontosítsak az emberi arcra, vagy mutassak be a háttérből is, és hogy mennyit mutassak be a háttérből, azt eldöntöm a helyszínen, amikor látom, hogy valójában hol és mit tudnánk fényképezni.
Számodra milyen a jó portré?
Hát egyértelműen számomra az a jó portré, amikor egy kiállításon a látogató megáll. Ha már megállt, és nem megy tovább, akkor már ez egy jó portré, mert azt jelenti, hogy megérintette, valami történt benne. Azok a portrék, amelyek nevezzem úgy, hogy beszédesek, megáll a látogató, elgondolkozik, talán emlékek törnek fel benne, eszébe jut a saját nagyapja, nagyanyja, eszébe jutnak különböző emlékek, vagy elgondolkodik, hogy vajon az egy milyen élet jelenet, vajon, hogy az az embernek a sorsa. Ha ilyen gondolatok merülnek fel a látogatóban, szerintem az a jó portré.
Most ugye fekete-fehérek, de színesben készültek. Mi az erőssége végül is ezeknek a fekete-fehér fotóknak? Vagy mi az, amit te ezáltal azért inkább hangsúlyozni szeretnél?
Azzal, hogy fekete-fehérben nyomtattam ki ezt a kiállítást, azzal talán egyszerűsíteni szerettem volna az egészet. Mert hogyha nagyon sok szín is jelen van, az természetesen sok fényképnek válhat az előnyére is, de nagyon sokszor megtörténik az, hogy az emberi tekintetet elvonja. Elvonja az arcról, elvonja a portréről, és akkor már talán nem lesz annyira emberközpontú. Így, hogy fehér-feketében tálalom, sokkal egyszerűbb a nézőnek észrevenni a témát, és arra összpontosítani, tehát tudom egy kicsit vezetni a szemét a téma fele.
Egyébként, amikor dokumentálsz, amikor ezt a letűnő környezetet és világot próbálod ugye megőrizni az utókor számára is, mire figyelsz? Mi az elsődleges? Mennyire készülsz fel ebből a világból ilyenkor? Vagy már ismered, hiszen nagyon régóta járod?
Úgy kezdtem dokumentarista fotókat készíteni, hogy elég kevés volt a néprajzi tudásom. És ami számomra különleges volt, számomra szép volt, azt dokumentáltam, de utólag lett szerencsém megismerkedni egy néprajzossal, aki nagyon-nagyon rá tudott vezetni engem arra, és a tudásomat növelte, hogy mi az, ami néprajzilag fontos, mikre lehetne odafigyelni, milyen hagyományok, milyen szokásvilág volt, ami esetleg már Magyarországon például eltűnt, nálunk még megtaláljuk. Nagyon-nagyon sokat tanulok én is ő általa, ő meg az én fényképeimet tudja felhasználni. Egy érdekes példát tudnák felhozni, a mátkázódás. Hát én hallottam ilyet, hogy népdalokban mátkám, de nem gondoltam a mélyére, hogy akkor ez miről is szólna. És a moldvai csángó falvakban kerestük, kutattuk, időseket kezdett kérdezni róla, és mikor kezdtek mesélni róla, esetleg mozzanatokat bemutattak, reprodukáltunk újból, akkor jöttem rá, hogy mikor azt hiszem, hogy sokat tudok, akkor jövök rá, hogy még mennyit kell tanulnom.
Mi a mátkázódás?
Mátkám vésárnak is nevezik ők a moldvai részen. Ez egy húsvéti szokás. Írott tojásokat írtak, ugye az írott tojásokat közeli ismerősöknek adták. Fiatal lányok mátkázódtak, tojást cseréltek egymás között, írott tojást, azzal ők egymásnak vésárjai lettek, olyan, mint a komák a mai világban. Tehát egy közelebbi kapcsolat volt, és mivel ők mátkások voltak, mivel ők egymásnak vésárjai, ez egy életen keresztül ez a kapcsolat megmaradt. Idős személyek még mindig egymást az utcán úgy szólítják meg, hogy vésárom.
Hogyan tudod összeegyeztetni a dokumentarista jellegű fotózást a művészibb megoldásokkal, tehát, hogy ne vigyed el egyfele, ne próbáljál túlságosan, és nem is tudom, hogyan fotózni, hiszen annak explicitnek és nagyon világosnak kell lennie. Megmaradjon a dokumentum értéke is.
Egyensúlyban kell legyen, ez egyértelműen nagyon fontos, és a dokumentarista fotózásnál nagyon fontos az, hogy ténylegesen a valóságot adja vissza. De természetesen, hogy művészibb legyen, ezt el tudom érni világítással, egy drámai világítással, a kompozícióval lehet játszódni, de a legfontosabb, hogy tényleg a történet, a történés az úgy eredeti legyen, és abban ne nyúljunk bele. Így maradhat meg dokumentarista fotónak.
Mi az izgalmas számodra ebben? Én azt hiszem, folyamatosan nyílnak meg ajtók, utak előtted, hiszen visszatérsz most már jó hosszú ideje Székelyföldre, Csángóföldre elsősorban, és a tudásod is egyre nagyobb, tehát mint hogy egy ilyen végtelen tárulna ki előtted, de mi az izgalmas mégiscsak?
Ezt a típusú fotózást most már több mint 10 éve művelem. Az izgalmas az egészben, hát talán nevezhetném egy vadászatnak is. Tehát én nem fegyverrel, hanem fényképezőgéppel vadászom. Az az izgalmas, hogy mindig mutat valami újat. Mindig valami új dolgot látok, valami új motivumot, egy új emberrel állok szóba, aki valami új történetet mesél. És ezt egyszerűen úgy érzem, most már lassan 10 év dokumentarista fotózás után is, hogy ebben nem lehet plafonálódni. Tehát itt nem mondhatom azt, hogy na, megérkeztem, elértem a célomat, senki nem tud nekem újat mondani. Mert nagyon sok új dologgal tudok találkozni, és talán mindig ez a hajthatatlan vágy, hogy valami újat lássak, valami újat halljak. Ez az, ami a leginkább az élmény nyújtja nekem ebbe a fotózásba.
Mindig azt próbálod fotózni, a letűnőt, a folyamatosan megújulót, nem? Tehát azt a rétegét, szeletét ennek a világnak, amelyet a fiatalok alakítanak, hogy fiatal arc is megjelenjen, vagy középkorú arc is ezeken a képeken?
Nagyon sokat gondolkodom én is ezen, hogy valójában én azt keresem, ami alig van, és nem veszem észre azt, ami a jelen pillanatban történik, ami a mostani életünket befolyásolja, hanem én úgy mindig megpróbálom becsukni a szemem a jelennel szembe, és keresni a múltat. Sokat gondolkodtam azon, hogy ezt a kettőt talán párhuzamba is állíthatnám. Talán kontrasztokat is kereshetnék a múlt és a jelen között. Ez egy nagyon érdekes dolog. Lehetséges, hogy ha most nem fotózom, akkor majd a jelent is kereshetem úgy, mint a múltat 10-20 év múlva. Úgyhogy igen, talán ezen el kéne még gondolkodni, és talán itt is még van egy új lehetőség nyitni erre, ami most jelen pillanatban minket körülvesz. Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes lenne a múltat a jelennel párhuzamba állítva fotózni.
Kaptál egy feladatot, de van azért feladatod, hiszen említetted, hogy albumot is szeretnél készíteni, meg kiadni ezekből a képekből. Ez mit mutatna meg?
Most már több éve tudatosan keresem és járom a Gyímás meg a Moldvai Csángó részt, mert van egy ilyen elképzelésem, hogy a csángókról szeretnék egy fényképalbumot kiadni, és ez egy nagyon átfogó albumnak készül, mert a portrék mellett és a dokumentarista fotók mellett itt tájfotók is jelen lesznek. Ezt úgy képzeltem el, hogy egy nagyon-nagyon teljes anyagot, ami az embereknek a hétköznapjaitól elkezdve az ünnepnapokon keresztül a szokásvilágba is betekintést tudja nyújtani. Nagyon érdekes jellegzetessége ugye a Csángóföldnek ez a kalibázás. Májusban felvonulnak az állatokkal a hegyekbe, és ott sajtot készítenek, ott élnek majdnem remete módjára. Tehát nagyon-nagyon érdekes, változatos világ, és emiatt nagyon-nagyon sok időt szántam eddig is rá, és talán még mindig egy jó pár év hátra van, míg ez az egész munkám befejezetnek tekinthető. Pontosan ezért, hogy ha valaki ezt a könyvet végiglapozza, amennyire tehetem, teljes képet tudjak nyújtani neki, hogy pontosabban is milyen az a vidék, hogy élnek az ottani emberek, milyen körülmények között, a mindennapi küzdelmüket is bemutatni, boldogságot, szomorúságot, tehát tényleg igyekezek arra, hogy amit csak lehet, abban mind bezsúfolni.
Ezek ugye most nem színes képek, ellenben megvan az eredetiük színesbe. Mi az, amit a szín tud többletet adni? Nyilván nagyon sokat, de hát nem biztos, hogy a szín a minden. De amikor színes, mitől több esetleg?
Azzal a környezetből fogok többet megmutatni. Mert ugye, ha mondjuk egy falusi háznak, a falnak a belseje gyönyörű kékre van festve, meg szőttesek vannak, az egyértelmű, hogy fekete-fehérben nagyon-nagyon sokat veszít az a kép az értékéből. Tehát azok a helyszínek, amelyek jellegzetes motivumokat viselnek, vagy hagyományos dolgokat, a színesben sokkal több.
Egyébként mennyire szoktál te még utólag is adni a képnek ezt-azt, mennyire alakítod színt, effektusokat, stb.
Mindig odafigyelek arra, hogy a fényképezés pillanatában igyekezzek a legjobb fényképet már a gépből kihozni. Utólag a számítógépen még egy kicsit finomítok akár a fényeken, akár a színeken, de itt is érvényesül az az elv, hogy azért a valóságtól ne rugaszkodjak el. A fotóval dokumentálni szeretnék a legtöbb esetben, és emiatt egy kis szemetet mondjuk azért el tudok tüntetni a képről, és úgy érzem, hogy azzal a valóságot még nem torzítottam, de nagyon odafigyelek, hogy azért a valóság az megmaradjon a fényképemen, az utómunka után is.
Amikor a portrék készülnek, mennyire olyan objektívvel készíted, amelyikkel közelebb kell menni hozzá, vagy mennyire egy távolabbival, hogy azért nem ásszál teljesen bele az arcába? Tehát mi működik jobban, hogyha nagyon közvetlenül mellette, vagyis így fényképezed, vagy hogyha inkább távolról, s őt sem feszélyezed annyira?
Normális esetben azért nagyon közel nem megyek, mert hogyha 10 centire vagyok tőle, akkor egyértelmű, hogy már egy kicsit furcsán érzi magát. Nagyon ritka esetekben szoktam használni a nagylátószögű optikát is, ott egy kicsit közelebb kell kerülni, de azt olyan esetekben használom, amikor mondjuk előtérbe akarom a kezet helyezni, egy munkás kezet, vagy egy bármilyen eszközt, és akkor nagylátószöggel ahhoz nagyon közel megyek, de maga az arc, maga az ember egy picit távolabb van. Tehát nem szerencsés épp annyira nagyon-nagyon közel menni hozzá.
Fotóid is vannak, ugye madarakat is szeretsz fényképezni. Na már most a madár az egészen más, mint az ember, nem biztos, hogy megáll neked egyből. Ez egy egészen más munkamódszert igényel, gondolom, talán lesni kell, és a szerencse szintén közbeszól. Mi a különbség a kettő között?
Ég és föld, míg egy emberrel, mikor fényképezkedem, megkérhetem arra, hogy forduljon meg, álljon ide, nézzen ide. Hát a madarak nyelvén annyira nem tudok, hogy a madarat megkérjem, hogy szálljon vissza az ágra, és valami mutatványt nekem tegyen. Emiatt nagyon-nagyon fontos a természetfotózásban ismerni azt a fajt. Egy egyszerű példát, hogy hozzak, például a gyúrgyalagoknak, ismerem, hogy melyik az a hangjuk, amikor riaszták egymást, olyankor tudom, hogy túl sokat mozdultam, egy kicsit vissza kell venni. Ha ismerem a viselkedésüket, akkor talán van esélyem tudni, hogy mi fog következni. Mert a természetfotózásban a legnehezebb dolog talán az, hogy elkapjam a pillanatot. Hogyha ismerem és tudom, vagy legalábbis sejtem, hogy mi fog következni, akkor jóval több esélyem van el is kapni azt. Igen, lesből kell fotózni, ez egy türelemjáték a természetfotózás. Sokszor napokat töltök kint, várva azt a fajt, várva azt a madarat. Gyakran megesik, hogy nem jön. De ha az ember nem adja fel, és következetesen, türelmesen, újra és újra visszamegy, a sikerélmény ott is garantált. Csak többet kell várni rá, és többet kell tenni érte.
Miért pont a madár?
Hát ezt nem tudom, honnan tudnám visszavezetni. Már talán gyerekkoromban is, akkor is papagájom volt otthon, még másnak hörcsöge. Valamiért én a madarakat úgy nagyon szeretem. Talán az, hogy ők repülni tudnak, én repülőgép nélkül nem. Emiatt indultam elő a madarak irányába nagyon, és ez most már olyan szinten van, hogy én odukat helyezek ki, például a bubosbankáknak, mert ugye ők az odvasfákban költenek. Hát mivel az erdőket vágják, így elég ritka az az idős fa, ami meg van hagyva, hogy odvas legyen, odukat kell kihelyezni. És sokszor rájöttem arra, hogy nekem sokkal nagyobb öröm azt látni, hogy a madár elfoglalja azt az odut, így módon ő lesz az én albérlőm. Én albérleti díjat nem szedek tőle, az albérleti díj talán az, hogy kiárok és néha fényképezem. De amikor látom azt, hogy egy fészekből 6-7 kisfióka szépen felnő, és elhagyják azt a fészket, megint csak egy olyan nagyon jól eső érzés, hogy valahol segíteni tudtam annak a madárnak. Megkönnyítettem a dolgát, egy komfortos, nagyobb odúval, ha nagyobb odút helyezek ki, akár az is megtörténik, hogy több fióka fel tud nőni. Talán ez a segítsünk az állatokon, segítsünk az élővilágon érvényesül a leginkább. Ebből is adódik, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ne zavarjam őket. Tehát én, mint természetfotós, egyértelmű ott is szeretnék minél közelebb férkőzni hozzájuk, nagy látószöggel, talán 10 centiről fotózni, de nagyon-nagyon fontos, mivel ő kényszerben van. Eteti az oduba a kicsiket. Én, hogyha zavarom, akkor ugye akár ott is hagyhassa. Tehát ezt egyértelműen akarom kerülni, és mindig nagyon figyelek azokra a jelekre, hogy ha azt látom, hogy a madár ideges, a madár észreveszi a jelenlétemet, észreveszi, hogy én mit csinálok, akkor mindig hátrább lépek, azt a fotót elengedem, és marad a vizuális a szemem, amit látok.
Fontos, hogy mit csinál a madár, vagy van valami következetesség is abban, ahogyan fotózod őket? Kicsik felnövésének a folyamata például, vagy hogy mit csináljon éppen, vagy a nagyon jó pillanatokat keresed?
Én mivel lesből szoktam fotózni, az azt jelenti, hogy nem becserkélem, tehát ugye van az a fotózás is, amikor egy lesruhába szépen lassan megközelítem az állatot, akkor más pillanatokat is meg lehet örökíteni. Én mivel odukat helyezek, és egy lest építek az odúval szembe, így egyértelmű, hogy nekem a fotózás nagyjából leszűkül arra, ahogyan a kicsinyeit eteti, ahogyan a beszúrt ágra leszállnak párban, ugye az év elején a szaporodás, az ajándék. Nagyon érdekes, hogy az állatokban is nagyon-nagyon sok emberi tulajdonságot is fel lehet vélni. Például tavasszal, amikor megérkeznek a költési időszak előtt, a bak ajándékot hoz a nősténynek, egy nagyobb bogarat ajándékba átad neki, a gondoskodás utána, ugye, amikor már kikelnek a kicsik, és amilyen szorgosan hordják az ételt. Mikor eljön az a pillanat, hogy már szeretnék, hogy elhagyják az odut, ahogyan csalják ki, behajol az étel, de szépen lassan húzogatja kifele, addig, míg a kicsiket is annyira felbátorítja, hogy elhagyják az odut. Tehát valójában mondhatom azt, hogy egy ilyen valóságsót látok, hogy hogyan nőnek fel azok az állatok, hogyan lesz a kis tojásból egy már-már lassan repülni képes fióka.
Ezzel is lesz valamilyen célod, szándékod ezekkel az ilyen jellegű képeiddel?
Jelen pillanatban még nincsen semmilyen konkrét célom, de ugye természetesen igyekezek arra, hogy minél több fajhoz eljussak, minél több fajt lencse végre tudjak kapni. És mivel ez egy nagyon hosszú munka, és egy rövidebb periódus az évnek, ami alkalmas, többnyire tavasszal, amikor a fiókákat nevelik, utána már nem olyan könnyen megközelíthetőek, emiatt sokkal több idő kell, még egy igazán átfogó anyag készül. Szerencsére még elég sok faj létezik, és emiatt nagyon-nagyon hosszú a dolog, de egyértelmű, mihelyt már úgy érzem, hogy annyi fényképen van, akkor egy nagyobb kiállítás, utána akár ugyancsak egy kiadvány, nagyon sok lehetőség van itt is ebben a fotózásban.
Amikor a fotós nem úgy fotóz, hogy van-e egyáltalán olyan, hogy nem tudatosan értéket teremtve fotóz, hanem utazik, és saját örömére az élményeit szeretné csupán megörökíteni, akkor másképp működik?
Igen, az az a pillanat, amikor előkapom én is a mobiltelefonomat, és azzal fényképezek. De a fotós utazás és nyaralás alatt is fotós marad, és ugyanúgy, ha valami érdekeset látok, valami szépet látok, talán egy utazásnál nem tudok annyira dokumentarista lenni, mert nem ismerem annyira azt a világot, és inkább a spontánabb fotózás, tehát az utca mozgása, az utca nyüzsgése, különböző pillanatokra, amire felfigyelek, azt fotózom. Talán az is lehet dokumentarista, de azt viszont nem annyira tudatosan csinálom.
Meg tudod fogalmazni egyáltalán, hogy a világból te mit veszel észre, és mit fotózol le elsősorban?
Mint minden fotós, a világból azt veszem észre, ami az én érdeklődésemhez közel áll. Tehát egy olyan történet van a háttérben, ami engem érdekel, akár legyen az történelmi múlt, vagy legyen az az állatvilágból egy olyan faj, ami különlegesebb számomra, azt veszem észre. Nagyon nehéz behatárolni egész pontosan, hogy mi az, amit észreveszek. De talán így mondanám, hogy ami az én érdeklődésemet fel tudja kelteni, azt észre is veszem.
Mert ugye volt itt az ősszel egy Indiát bemutató kiállításod is. Hát ez egy utazás volt nyilván, egyfajta dokumentálása a te utadnak és utazásodnak. Ott meg mi került előtérbe?
Ez egy nagyon szerencsés utazás volt, bár általában az ember, hogyha utazik, akkor családdal, gyerekekkel utazik. Én oda úgy utaztam, hogy fényképezni mentem. Úgyhogy az már megint csak egy olyan világ volt, amire én felkészültem, a magam tudása szerint elgondoltam, hogy mi az, amit szeretnék fényképezni. Hát az első pillanattól egyértelmű volt számomra, hogy egy kulturális sokra kell számítsak. Minden, ami nálunk normális, az ott nem, és fordítva. Próbáltam olvasgatni egy keveset, akár régi nagyutazók emlékkönyveiből, akár mostani videók segítségével dokumentálódni, de meglepett. Tehát abban a pillanatban, miért leszálltunk a repülőgéppel, nagyjából az történt, amire számítottam, de egy teljesen más skálán. Ott számomra érdekes volt, hogy ugye egy picit ki kellett mozduljak a komfortzónámból, mert a székelyföldi falvak világában nagyon otthonosan mozgok, de itt akár nyelvi akadályokba is ütköztem, és mindenféleképp kulturális akadályokba. De számomra azt tűnt érdekesnek, hogy az, ahogyan az embereket megközelítem Székelyföldön, az az őszintesség, kíváncsiság, ahogyan őket közelítem, Indiában is nagyon jól működött, és talán a vallásokból, a hindu vallásból adódik is, hogy nagyon-nagyon békések, vendégszerető emberek. Nagyon-nagyon pozitív élmény volt számomra az az egész két hét, amit ott eltöltöttem. Nagyon-nagyon gazdag volt élményekben, az emberek nagyon nyitottak voltak, mély családi pillanatokba is betekintést nyújtottak, mert Varanasiban, a Ganges partján, a Szent Városokban, a Szent Folyónál sikerült a halott égetést is fényképezzem, ami egy olyan dolog volt, amikor felkészültem arra, hogy én azt talán látni fogom. Ugye én a mi megközelítésünkből álltam hozzá a halálhoz, hogy nálunk ez gyász, a családról szól, a fájdalomról szól, és bár olvastam, hogy ugye mivel ők nagyon erősen hisznek a reinkarnációban, a karmában, teljesen másként állnak hozzá a halálhoz, mégis nagyon furcsa volt látni, mikor ott vagyok, hogy már-már azt sem mondhatni, hogy mosolygós arcokkal találkoztam, mintha ünnepelték volna azt, hogy a szerettük elhunyt, és azzal a lélek felszabadul, és az élet újraindul valahol egy más formában. Tehát ezért mondom, hogy nagyon sok érdekes dologgal találkoztam, hát egy élmény volt.
Most az iménti kérdésemet felteszem fordítva is, hogy mi az, amit a közönségnek mutatsz meg akkor egy-egy kiállítás kapcsán? Ugye India kapcsán is mit szerettél volna az embereknek megmutatni? Hát itt, ezeken a portrékon mit nyújtasz ilyenkor? Egy best of-ot, vagy valami mélyebbet azért?
A best of is egy mélyebb valami kéne legyen, ahhoz, hogy best of-nak tudjam nevezni. Ez a kiállítás, ugye a székelyföldi portréim, ez egyértelmű, hogy sokkal mélyebb történetek vannak a háttérben, sokkal több időt szántam erre, és emiatt talán az értéke is magasabb, mint az indiai kiállítás. Az indiai kiállításban ott volt a szerencse, hogy az egy annyira egzotikus vidék volt, hogy valami, ami ott nem mély, itt hozzánk jöve, már nagyon kuriózummá válik. És ezért Indiában jóformán akármerre fordulok, akármit látok, ha lefényképezem, és ha vigyázok arra, hogy fotós szempontból véve az szépen legyen csomagolva, az itt már is egy izgalmas, már is egy érdekes képpé válik. Thank you.